Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Megbeszéljük a hét eseményeit László Mártával, Csernyánszki Judittal és Bolgár Györggyel. Dési János vagyok. Kezdjük azzal a hírrel, amely Londonból keltezett. Egy konferencián Zelenszky ukrán elnök úgy fogalmazott, ha valaki Európából megpróbál a hátunk mögött, vagy akár mások kárára megoldani kérdéseket, ha valaki a háborús fővárosba akar utazgatni, tárgyalni, és esetleg ígérni is valamit, ami ellentétes a közös érdekeinkkel, vagy kárára van Ukrajnának és más országoknak, akkor azt a személyt miért kellene figyelembe vennünk? Az EU az összes problémáját meg tudja oldani, enélkül az ember nélkül is. Hát lehet találgatni, hogy ki lehet ez az ember.
Na vajon ki?
És mi következik mindenből?
Egyedül maradt tulajdonképpen Orbán Viktor az ő nagy béketervével, mert kiderült, hogy nem működik az az ő elképzelése, hogy úgy vagyok békepárti, hogy azért közben mégse, és pont így gerjeszt egy újabb konfliktust.
Igen, tényleg a teljes nihilizmus. Ugyanakkor azért egyre több elemzőtől halljuk azt is, hogy valakinek mégiscsak el kell kezdeni, úgymond azt a békekötést, valakinek mégiscsak rá kellene bírni az orosz és ukrán felet, hogy az asztalhoz üljenek. Az tény, hogy azért Orbán is sokkal tágabb körről beszél, még akár Kínát is bevonná, és az Egyesült Államokat is. Tehát ebből a szempontból igaza van, sőt, most, hogyha én ennek az amerikai vetületét nézem, még azt is bemerném idehozni, hogy Donald Trump ígérget. Tudjuk, hogy ennek a felese igaz, vagy ha 10%-a, sőt, ugye most azért azt is hallani az elemzők közül, hogy mielőtt elnök lenne, ő már mindent le fog tárgyalni ezekkel a felekkel, tehát valószínű, hogy azért ezt egy nap alatt nem fogja megoldani, mint ahogy ő azt tervezi, de az első elnökségét is jellemezte az, hogy azért ő megpróbált mindenkivel szót érteni, és bármennyi kritika is érte, szerintem ez egy jó irány, tehát ezt lehet pártolni, de hát az, ahogy Orbán kivitelezi, azt már kevésbé, hisz tudjuk, hogy itt Ukrajna veszteségéről van alapvetően szó, hogyha most ebben a pillanatban.
És alelnök jelöltje már korábban is kijelentette, hogy hát Ukrajnát mit érdekli őt Ukrajna. De azért arra is kíváncsi vagyok, hogy ehhez a kínaiak mit fognak szólni.
Meg azért Trumpnak még meg kéne nyerni a választást, még van egy választás. És
az... Na, az is érdekes.
De majd még erre visszatérünk.
Igen, oké. Okay.
Néha már azt érzem, hogy maga Orbán Viktor se tudja, hogy mit akar egy Orbán Viktor nevű miniszterelnök. Mert ugye azzal mentem először Kijevbe, aztán ugye Zelenszky háta mögött Moszkvába, meg az Európai Unió háta mögött Moszkvába, hogy a diplomáciai érintkezést, a diplomáciai csatornákat fenn kell tartani, vagy meg kell nyitni, és tárgyalni kell egymással, mert a béke, az mégiscsak a béke a legfontosabb. Jó. Most meg pénteken a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy hát az a legnagyobb baj a von der Leyen asszonynak, meg a liberálisoknak Európában, hogy olyan naivak. Hogy azt hiszik, hogy csak úgy rá lehet beszélni a feleket a békére. Miközben a békéhez erő kell, és kitől jöhet ez az erő? Hát három nagy ilyen csoport van a világon. Az Egyesült Államok, Kínával kezdtem. Tehát az a legfontosabb nyilván. Kína, az Egyesült Államok, hát főleg majd Trump után, mert most ugye a választásokkal vannak elfoglalva, és az Európai Unió. És ezek majd rászoríthatják a feleket, ha jól megmondják nekik, hogy mit tegyenek, hogy béke legyen. De akkor hol volt ez az ember azokban a napokban, amikor egy Orbán Viktor nevű másik ember elment Moszkvába, és azt mondta előtte is, közben is, utána is, hogy azért megyek oda, hogy ezeket a kapcsolatokat megteremtsem, hogy szóba álljunk egymással, hogy megpróbáljak egy békemissziót indítani, hiszen ha nincs érintkezés, ha nincs kapcsolatfelvétel, akkor béke se lesz. Vagy azt hitte, hogy neki akkora ereje van, és közben rájött, hogy mégse akkora, vagy egyszerűen csak össze-vissza beszél, és az egészet természetesen azért csinálta, hogy magából egyre nagyobb szereplőt csináljon.
A koncepciója nincs.
Ez annyiból sikerült is neki, hogy a félvilág vele foglalkozott, ez kétségtelen. Az Európai Parlamentben meg is kapta nem ő azt a tapsot, hanem von der Leyen kapta azt a tapsot, hogy ez nem békemisszió volt, hanem egy megbékélési, vagy hogy is mondtam, milyen kísérlet kudarca. Igen.
Hát ugyanaz a kifejezés használta állítólag, amit Chamberlain 38-as Müncheni, hát tudjuk, nem túl sikeres
közvetítésére. Ez a megbékítés kudarca. Természetesen felhatalmazás nélkül Magyarország egy olyan formális funkcióval, amivel nem is élhetett volna, hogy mi vagyunk az Európai Unió soros elnökei, senkinek, senkivel a hátában, senkinek az erejével, senkinek az ajánlatával, senkinek a kecsegtető ígéreteivel. Oda megyek, aztán meghallgatom. Megkapta a választ, két nap múlva gyerekkórház, Kijev, ennyi.
Igen, és az volt a legmegdöbbenetesebb, legmegdöbbentőbb a számomra, hogy azért, hogyha elmegyek Zelenszkijjel tárgyalni, akkor minimum elmondom neki, hogy két nap múlva Moszkvában leszek, és milyen üzenetet vihetek mondjuk Putyinnak.
Meg se említette.
Hát ez az erkölcsi része. De ha praktikus akarok lenni, hogyha Orbán valamit el akart érni, egyáltalán el akart menni Moszkvába, akkor nyilván nem mondhatta ezt meg Zelenszkijnek, mert tudhatta volna, hogy Zelenszkij aztán az egész világnak azonnal elmondja, hogy emberek, hát tudjátok, ez ide jön hozzám először a háború kitörése óta, és el akar menni Moszkvába, kinek a felhatalmazása? Tudtatok róla Brüsszelben? Von der Leyen tud róla, a francia elnök tud róla, a német kancellár tud róla, az amerikai elnök tud róla, kiderül, hogy nem tud róla senki. Nem tudott volna elmenni.
Hát igen, ez egy fals békemisszió. Ebben egyetértünk, igen, abszolút. Persze.
Természetesen nem volt.
A jelleméből adódik, mert annyira vágyik a népszerűségére, hogy mindenki figyeljen rá, hogy ő a világ közepe, és ő mondja meg a tutit egyedül. Annak idején azt hiszem a Kéri László mondta, vagy egy interjújában olvastam, hogy egyetemista korában összeomlott lelkileg, amikor kiderült, hogy ő nem lehet az Egyesült Államok elnöke.
Mert hogy ott kell születni, de azt hiszem az anekdota igen. Úgy folytatódik, hogy nem baj, majd ezt a szabályt megváltoztatjuk. Ez volt az anekdota. Sokszor előkerül az, hogy most akkor Brüsszel el van-e foglalva, vagy sem, vagy Orbán és a társai azok karanténban vannak-e zárva. Létrejött mindenképpen egy ilyen még egy szélsőjobb frakció, amiben az Orbánék benne vannak. Viszont ennek a francia frakció vezetője, aki ugye a legnépesebb küldöttség vezetője, nagyon határozottan Ukrajna további támogatása mellett foglalt állást, még fel is sorolt egy csomó akadályt, ami ezt nehezíti a fegyvergyártásban, a lőszergyártásban, például a környezetvédelmet, de hogy ez nem is olyan lényeges, de hogy hát nagyon határozott Ukrajna párt nyilatkozatot tett Barbella.
Igen, ugye a frakcióról azt hírlik, hogy nagyon hamar fel fog bomlani, hogyha már rögtön az elején nem értenek egyet semmiben, és ugye elemzők is folyamatosan mondják, hogy egyszerűen nem lesznek közös szavazataik, nem tudnak egységet képviselni, úgyhogy hanvában volt.
Ez a szélsőséges frakció ötlete, ez már sokkal korábban fölvetődött. Biztos emlékszünk még a KG Bélára, a Jobbiknak a
jaj, tényleg.
Kovács Béla képviselőjére, aki össze akart grundolni egy ilyet a Jobbik nevében.
Hátszéllel.
Némi hátszéllel. Aztán utána nyilván szólt Orbán, hogy hát ez nem a te dolgod, barátom, majd én. Úgyhogy, és akkor utána kezdték el boncolgatni, hogy ő tulajdonképpen mi mindent csinálott az Európai Parlamentben. De akkor se jött össze, és azért nem jött össze, mert ezek a szélsőséges pártok egymással se értenek egyet. Azt, hogy az Orbán megmondja, hogy ti 11-en, akik ott ültek ott abban a frakcióban, mit fogtok szavazni, azt én mondom meg, és pont. Egyébként meg, na most ő azt hiszi, hogy ennek a frakciónak meg fogja tudni mondani, hogy ki mit csináljon. Hát nem fogja tudni megmondani.
Én ebből a szempontból pessimista vagyok egy kicsit, mert ha megnézzük, hogy a francia parlamenti választásokon mi történt a második fordulóban, akkor azt láttuk, hogy összeállt hirtelenjében egy új népfront, ahol szélső baloldal, zöldek, mindenki ott volt, és ez kvázi együttműködött a liberálisokkal. Így aztán sikerült megakadályozni Le Pennék győzelmét, ők a harmadik helyre szorultak. De azt lehet mondani, és ennek majd meg is látjuk a következményeit, hogy hát rendben van, győzött ez az új népfront, és semmiben nem értenek egyet. Ezek aztán tényleg rengeteg dologban is nagyon élesen különböznek, a Mélenchon-féle szélső baloldal, a Macronnal hogy fog tudni együttműködni, vagy egy ilyen népfrontos
most
kormány.
Most megegyeztek azt a parlament elnökének
személyében.
Valamiben megegyeztek.
Igen, határidő volt, igen.
Mondjuk a miniszterelnök meg a kormány volna a lényeg. Én csak azt mondom,
ne legyél türelmetlen.
És legalább le is mond.
Igen, nagyon helyes, hogy legyőzték, hogy annyi eszük volt, hogy összefogtak egymással, de azért rengeteg konfliktus ott is van, és ott is lesz. De adott esetben lehet olyan helyzet, hogy a szélső jobb oldal Európában össze tud fogni. Ugyan Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt találta mondani egy nyilatkozatában, hogy hát hogyha összeadjuk már ezeket a valódi jobboldali pártokat, ezek már nagyobbak, mint a baloldallal szövetkezett Európai Néppárt. Hát nem, jobban kell számolni, még egy képviselővel alatta maradnak az Európai Néppártnál, de persze onnan is lehet, hogy távozik majd egy-két képviselő, átmegy Melóniékhoz, meg a Löpennékhez, meg az AFD-s Mi Hazánkos még szélső jobb oldalhoz, de ha összehagyjuk is a három szélsőségesnek nevezhető frakciót, még mindig kevesebben vannak, mint a jobb közép Európai Néppárt, de adódhat olyan helyzet, amikor valamiért úgy látják, hogy nekünk is össze kell fognunk, ez nem Orbán Viktor szava lesz nyilvánvalóan, és azt mondják, föladjuk a különböző nézeteltéréseinket, mert győzni akarunk Európában. Úgyhogy a helyzet nem veszélytelen, és nincs is eldőlve itt még semmi. Orbánnak sikerült egy olyan frakciót, szerintem nem ő kezdeményezte, hanem Löpennék próbálták így a saját bélyegüket magukról eltávolítani, hogy ez az identitás és demokrácia frakció, hát ez számkivetett volt, hát akkor most csináljunk egy patriótát, amit nem is mi csinálunk, hanem ez az Orbán, meg ez a Babis, meg ez az osztrák, és majd mi oda csatlakozunk, mintha eltüntetnék erről ezzel magukról a megbélyegzést, de azért ők vannak ott a legtöbben, és ők a legerősebbek, és hogyha úgy látják, hogy ez nem elég, már pedig nem volt elég, mert karanténba szorították őket, nem kaptak parlamenti vezető funkciókat, szakbizottságiakat már kaptak, de parlamenti vezetőket nem, de ezért úgy gondolják, hogy lehet, hogy nekünk is egy kicsit közelítenünk kell a közép felé, mint ahogy Meloninak ez többé-kevésbé sikerült. Hát lehet, hogy ilyen fajta egyesülési vagy egyesüléshez közeledő lépéseknek majd látjuk az eredményt.
Én nem osztom a pessimizmusodat, mert azért azzal, hogy kiszorították őket a vezető pozíciókból, ugye se parlamentben, se nyilván bizottsági helyeken se kapnak semmi komolyabb funkciót, azt láttuk a parlamentben is, hogy ugye az EPP, a Néppárt, a szocdemek és a liberálisok, a Renew akár, sőt még az európai reformerek is összefogtak a kisebbség, a szélső jobb ellen. Tehát szerintem mindenki észhez tért, hogy itt valamit másképp kell csinálni, mint ahogy eddig. Sőt, én egyébként aggódtam is, hogy sok múlik majd Ursula von der Leyen megválasztásán az Orbánék szavazatán, de szerint nem sok, vagyis egyáltalán nem múlott rajta semmi.
56%-os többsége választották, igen, meg ez jobb, mint 5 évvel ezelőtt.
Igen, abszolút.
401.
Igen, tehát az észhesztérés folyamata beindult, nem beszélve arról, hogy azért, amit hallunk már most, ugye a republikánus konvenció hallunk, az alelnöktől kezdve elemzőkig mindenhol, Európára fogják testálni ezt az ukrán feladatot erősen. Hogyha ha a NATO-ból nem léptek ki Trump az Egyesült Államokat, nyilván ezt nem teheti meg, és elég veszeveszetten hangzik ez így ez a történet önmagában, de azért elég világosan megfogalmazták, hogy pénzt nem fognak erre adni, épp elég gondja van Amerikának is, tessék, ez a ti konfliktusotok, ti éltek Európában, a ti életetek, döntsetek arról, hogy mit szeretnétek.
László Mártával, Csernyász Judittal és Bolgár Györggyel beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. Ugye fél világ megállt egy informatikai hiba miatt, de azért minden nem állt meg. Orbán Győző, idősebb Orbán Győző alcsutdobozzon újabb 8,6 hektáros földet szerzett a már meglévői mellé az arborétum és a golfpálya szomszédságában. Csak hogy valami jó hírt is mondhassak nektek.
De hát, megnyugodtan.
Mindennapos hír, igen, mindenféle jó hír.
Földhöz ragadt hír az informatikai leálláshoz képest, nem?
Igen.
Hát tudják azért, hogy mihez kell nyúlni, mindenféle informatikai hókusz-pókusz, akármi, jó, hát ott is ott vannak az embereink, 4IG, meg akármi, rendben van, ott kell lennünk, követnünk kell a világot, korszerűsödnünk kell, na de azért a föld az igazi, nem?
Hetek óta nem vettem semmit.
Miközben milyen aszály sújtja a földeket, ugye? Hogy azért ebben a hőhullámban...
Golfpályákat nem sújtja
aszály. Ja. Azt is ócsolni kell.
Nem is kell.
Most éppen a kukoricánk van veszélybe, de nagyon. Mert nincsenek meg a víztározóink, amiket már nem tudom hányszor kitaláltak, hogy bizony ez milyen nagyon jó lenne ezeket megépíteni. Amikor árvízon, akkor lecsapolni azokat külön,
igen,
stb. Stb. De hát nincsenek rendben a kis és nagy csatornáink, egyszerűen átszántották, mert úgy gondolták, hogy ez nem kell, és nem tudnak öntözni. Igaz, hogy idén már többet öntöztek, mint tavaly, vagy tavaly előtt, de ekkora szárazságot ilyen hosszú időn keresztül ezek a növények nem bírnak ki.
Ha már szárazság és akkor meleg, sorba derülnek ki, hogy kórházakban le kell műtőket állítani, mert nincs légkondicionáló. Ugye az egy műtőben nem csak egy kényelmi dolog, hogy meleg van vagy hideg van, hanem állítólag egy csomó beavatkozást 35 fok fölött már szinte elvégezni sem lehet. Most a Betesda Gyerek Kórház egyik műtőjét kellett leállítani, aztán a Szent László Kórház transzplantációs osztályán, a steril szobákban, onnan ugye se kisebe, se szellőztetni nem lehet, lett bőven 30 fok fölött.
Miskolci kórház,
a János kórház több részlegén. És ugye kiderült, tehát nagyon meg fogtok lepődni, hogy központosították többek közt ezt a légtechnikai karbantartási dolgot is, országos kórházi főigazgatóság fenntartás alá tartozó minden fekvőbeteg ellátásnyújtó intézményben egy cég üzemeltet, és hát ez egy NER közeli cég, egy B plusz N referencia ZRT, amelynek ezeket a dolgokat meg kellene oldania, hát nem tudja megoldani ezek szerint egy csomó helyen, viszont hát jó elvtársak vannak valószínűleg ebben a cégben, és a kórházak maguk már nem intézkedhetnek általában ebben a
dolgokban. Ugye Pintér maga nevezi ki ugye a kórházigazgatókat, sőt, ahogy olvastam talán a Népszabában...
Minimum őrnagyi rangot kapni.
Igen, és igen, rendőr kiképzésen, hivatalos kiképzésen kell részt venniük, csak úgy ülhetnek.
De nem rendőr kiképzésen, egy rendőr laktanyában.
Igen, rendőr laktanyában, de ezzel kapcsolatban nyilván, igen.
Az a probléma csak, hogy attól még nem lehet műteni. Tehát attól, hogy leváltunk egy csomó kórházigazgatót, attól nem lehet műteni.
Igen.
És most az a legújabb, amit hallottam, hogy ugye szülők visznek be ventilátorokat, hogy a gyerekek ne szenvedjenek ott a kórházakban, de az áram se bírja, az áram kör se bírja, a kórháznak az áram köre se bírja ezeket a ventilátorokat.
Igen, és a Betesda és a beteg gyerekek szüleitől kér most támogatást, ugye?
Gyűjtenek. Hát 10 millió forint kell, könyörgöm. Hát repülőteret veszünk meg, meg távközlési cuccokat, meg milliárdokért, súlyos milliárdokért, és nincs 10 millió forint az ország első számuk gyerekkórházára. Hát ez elképesztő.
Igen, és
lehet, hogy a repülőtérre tervezik a szuperkórházat, nem?
Igen, és itt 20-30 éves lemaradásról van szó, tehát ezt nem is lehet még egy klímaberendezéssel megoldani.
Hát igen, ez csak egy...
Jó, hát itt rendkívüli időjárási körülmények vannak, nyilván a magyar kórházak jelentős része olyan időben épült, amikor erre nem is gondolhattak.
Azért nyár Iván, akkor is volt. Lehet, hogy rövidebb ideig, de nyár volt.
De hát nem volt légkondicionáló. Amikor ezeket utólag beszerelték, akkor azt mondták, milyen jó, megoldottunk egy régi problémát, kiderült, ahogy megyünk előre, hogy ez csak fél megoldás, vagy korábbi körülményekre még valahogy jó. Szóval nyilvánvalóan mindig ilyen toldozgatás, foldozgatás ment. Az, hogy az egész egészségügy óriási pénzhiányban szenved, és ez a pénz a berendezésekre is, a gyógyszerekre is, a segédeszközökre is, mindenre igaz, tudjuk, hogy mekkora tartozásokat halmoznak fel a kórházak évről évre, hogy lényegében nem tudják kifizetni a saját munkatársaikat, orvosoktól az ápolókig. Szóval állandó hiánnyal küszködik az egész, ez nyilván ugyanígy igaz az alapvető intézményekre, a technikai, a műszaki, egyéb feltételekre is. Akárki akármit ígérne, és akármilyen jó szándékkal közelítene hozzá, biztos beletelne 10-15 évbe, amíg valamennyire rendbe lehetne ezt hozni. Úgyhogy arra kell fölkészülni, hogy miután ez a kormány nem akar változtatni alapvetően ezen, hogy az egészségügy mennyire fontos, és hogy mennyire kell nagyobb szerepet kapnia a költségvetésben, minden jel arra mutat, hogy nem, ezen nem változtatnak, csak különböző rendőri intézkedésekkel próbálnak, vagy látszat intézkedésekkel, ezért aztán hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb hasonló történetek lesznek, amire azt mondják majd, hogy hát mi ugyan igyekszünk, de hát máshol a világon is annyi probléma van, nem?
Igen, csak megint a szavak meg a tettek, ugye, mert szavakban Orbán mindig megéri, hogy nem lesz magánegészségügy, egészségügy, és mégis minden oda vezet, és mindenki szinte arra kényszer. Ugye évről évre növekednek azok az összegek, amit az emberek ott hagynak a magárendelőben.
Igen, de egy csomó dolgot nem lehet oda áttenni. Ezen
igen,
ok miatt.
Mert hogy egy komolyabb műtétre csak úgy kerülhet sor, hogyha komoly berendezések vannak, amikkel ezt meg lehet csinálni. Ahogy a Gyuri beszélt az előbb, az jutott eszembe, hogy a Merényi Kórház, ahova vérző, sebesült emberek kerülnek hegyekbe, az tulajdonképpen az első világháború idején kórházi, tehát ilyen hadikórháznak épült. És most is ott tartunk.
Csak közben eltelt kicsit több mint 100 év.
Hát igen.
Hát az egyik lehetséges út, éppen az elmúlt hetekben olvastam, hogy Csányi tulajdonában lévő budai magánkórházat bővítik, építenek egy új szárnyat.
Erre bezzeg van
200,
kész, igen.
200 valahány ágyas, tehát nem túl nagy, de mégis azt lehet mondani, de azt mondják, hogy ott teljes ellátás, minden, nem csak bizonyos dolgokra lesz alkalmas, hanem mindenre, és el is fogják választani a magán és az állami részt, amire azt mondom, hogy ha legalább olyan feltételeket próbálnának teremteni, hogy a nagy beruházók, nagy befektetők, nagy pénzt felhalmozott, mondjuk új oligarha réteg, vagy régi, mert Csányi nem az újak közé tartozik, hanem a régiek közé, úgy látja, hogy az egészségügyben van kereseti lehetőség, és akkor a közjóért is dolgozunk, meg hasznot is hajtunk, akkor arra kellene ösztönözni ezeket az embereket, hogy ruházzanak be, építsenek új kórházi szárnyakat, vagy akár új kórházakat, és közben dolgozzanak ki egy olyan rendszert, hogy az állami egészségügy, a társadalombiztosítás ezeknek a munkáját elfogadható módon, szinten kifizeti. Hogy ne legyen kapásból veszteséges a dolog, vagy ne csak azokra az emberekre építsen ez a fajta magánegészségügy, akiknek vannak millióik arra, hogy a műtéteket jó körülmények között elvégezzék ott. Ha tehát az állam kialakítana egy olyan rendszert, hogy ruházatok be, meg lesz majd ennek a haszna idővel, nem egy év alatt, de néhány év alatt majd látjátok, az állam kiveszi ebből a részét, akár társfinanszírozásban is, de a munkátok finanszírozásában mindenképpen, akkor hát, ha meg lehetne mozgatni olyan tőkét, ami eddig igyekezett csak a legszűkebb hasznát keresni, nem
de,
tudom,
de, hogy... De, most föltaláljuk a langyos vizet, mert hogy az MSZP...
A víz hideg. Igen. Bár ebben az időszakban ez nem rossz, de úgy általában nem.
Az MSZP-SZDSZ kormány idején ugye volt egy kész törvény a versengő biztosítók rendszeréről, ami biztos nem lett volna tökéletes, de az lett volna, amit te mondasz. Szerintem már ezer dolog megoldódott volna, hogyha azt akkor elfogadják. Ugye egyrészt a Fidesz, meg a szélsőjobb köre ott akadályozta meg a dolgot, ahol csak bírta, és a koalíció sem volt ebben egységes, és nem tartott ki mellette, úgyhogy aztán ez összedült, és nem lett belőle az ég egy adta a világon semmi, de maga a rendszer még Magyarországon is ki volt tulajdonképpen találva.
Mint ahogy a magányugdíj rendszer is ki volt nagyjából találva, és sokat az is, hogy befulladt.
Ugye, apró pénzecske eltűnt.
Hány milliárd?
És azóta se jön körülbelül az a bizonyos igazolvány.
És rosszabb a nyugdíjhelyzet is.
Hogy rendszeresen beszámolnak, hogy na, hogy állunk.
Nincs egyéni számlád, akarod mondani.
Nincs bizony.
És nem akarok demagóg lenni, de azért mégis az leszek, mert azért, hogyha a 14 év alatt
felé... Nem akarok, de kell.
Muszáj, igen, tehát hogyha a stadionokat veszük sorra, hány 100 milliárd forint folyt ki ott? És az a baj, hogy látjuk az eredményét. Tehát voltak fellángoló sikerek a focipályán is, de nem mondanám, hogy...
Menne a fertartásra már nincs.
Most rossz pontot szereztem valakinél?
Nálam nem rossz pontot, csak annyi kiegészítést tennék, hogy tegyük fel, ugye a magyar foci hasi tana, és jobbnál jobb eredményeket érnének el az aranylábú fiúk, attól akkor... te még 8 hónapra kapnál egy ultrahangra időpontot, ugyanúgy, és semmivel nem lennél beljebb, tehát ilyen szempontból majdnem teljesen mindegy, hogy hova rúgják azt a labdát.
És egyébként nekem elveim vannak, én például fogászatra is a központi, kerületi... Tessék!
Na, pedig szép fogaid vannak.
Csini vagy.
Tehát ez nem elvi kérdés, hogy mit tudom én, hány éve most nem akarok a koromról beszélni, de évtizedek óta fizetem az állami kasszába a pénzemet, és azért sem kivárom a soromat, amíg nincs persze sürgős eset. Nyilván mindenki életében elkövetkezik, és hallom, hogy hát a barátaim erre gyűjtenek. Hát azért ez így nem
mondani,
működik.
Hogy egész életünkben fizettük azt a TB-t, becsületesen, minden egyes munka után, szigorúan, mert úgy éreztem, hogy így tisztességes a dolog, és most azon kapjuk magunkat, nem csak én, hanem az ismeretségi körben többen, hogy most már gyerekek kirepültek, mindenünk megvan, most akkor kezdünk arra gyűjteni, hogyha majd orvoshoz kell menni, akkor hova menjünk, mibe fog az kerülni, mit csináljunk, hogy ne álljunk ott egymagunk egy fillér nélkül.
Egy ismerősöm mesélte, hogy azt hiszem a múlt héten infarktus gyanúval bevitték a sürgősségi helyre, ahol nem tudom én hány órát kellett várni, még valaki előkerült, mert hogy tele volt emberekkel, 500 fok meleg, és a triázsoló nővér azt mondta a reklamáló betegeknek, hogy nem én szavaztam meg ezt a kormányt, nem én csináltam ilyen körülményeket. Ha egyszer maguk erre szavaztak, akkor várják ki ezzel a kis buta infarktus zsarúval sorukat.
Állítólag. De még ez a jobbik válasz, és nem az, hogy támad. Már mint hogy szavakban és verbálisan, mert ugye azért gyakran van.
Na
az
jó,
is,
de mindennek
hogy mit képzel magáról.
Igen.
Amit a Gyuri mondott, abban biztos sok igazság van, hogyha egy ilyen dolgot el is kezdenek megváltoztatni, az nagyon-nagyon nagyon sok pénz és nagyon sok év, amíg eredménye van, viszont lehet, hogy ha sose kezdik el megváltozni, akkor sose változik meg. Tehát értem a politikai kockázatát annak, hogy valaki hozzányúljon ezekhez a nagy rendszerekhez, de hogy az, ami most van, az nem jó, azt azért tapasztalja a legtöbb ember, de nincs politikai következménye. Nem látjuk, hogy
de
a szavazók...
De emberi sincs. Na de hát itt volt a Covid. Hát sokkal többen haltak meg nálunk, mint
igen,
bárhol máshol.
Igen, listavezetők voltunk.
És
igen.
Senki nem lázadt föl.
Ja.
Még emlékművet is lehetett igazából.
A légkondicionáló rendszereknek a felújítása, vagy cseréje, vagy kiterjesztése, az a legegyszerűbb feladat, valószínűleg pénzben sem kerül olyan sokba.
Tehát olyan sok tízmilliárdos, de igen, nem sok.
De nem olyan, amit még akár a mostani költségvetési hiányban ez a kormány is ne vállalhatna, és lehet, hogy olyan súlyossá válik ezekben a hőhullámokban a helyzet, hogy azt fogják mondani, na erre adunk plusz 50 milliárd forintot, hogy ezt intézzék el jövő nyáron.
Bocsánat, megjegyzem, eddig Magyar Péter ismerte fel a propaganda lehetőségét ebben a dologban, és ami egy nagyon szép dolog egyébként, hogy 1000 forintot felajánlott a dologra, ami egy szép gesztusna.
Hát igen.
Igen, nem mondhatjuk azt, hogy hablaty ember, nem? Mint ahogy
még 19 embernek kell odaadni a fél forintot, és már megvan az, amit a kórház kér. Ebből látszik, hogy ez nem lehetetlen. Ilyen ügyekben akár egyes emberek is tudnak segíteni. Politikailag nagyon jó érzéke van, és ezt most is bizonyította.
Igen, bár ugye már beszéltünk az Európai Parlamentben történtekről, ott ugye rögtön ellentmondásra keveredett két dologban is a
bizony
saját frakciójával, az egyik Ukrajna támogatása, a másik pedig a Magyarországnak járó vagy nem járó pénzügyi források megnyitása.
Gyuri, te beszéltél vele, te tudod, hogy milyen hátsó taktikázás van a mögött, mert én szeretném hinni, hogy csak az van mögötte.
Hát biztos, hogy van benne egy meggyőződés, nem hiszem, hogy politikusokban eleve nem lehetne meggyőződés, szerintem van. Ő ezt mondta is korábban is többször, hogy ő tulajdonképpen többé-kevésbé egyetért azzal a fajta külpolitikai megközelítéssel, amit Orbán, hát nem is annyira, részben a háború ügyében, részben az Európai Unióval kapcsolatos vitákban alkalmaz, mert úgy gondolja, hogy az Európai Unió túlságosan nyomul, hogy nem volna szabad például ebben a jogállamisági ügyben annyira hát,
szigorúan
fellépni az Orbán rendszerrel szemben, ennek politikailag is rossz hatása van itt Magyarországon, mert Orbán úgy tudja beállítani magát, hogy látjátok, nyomják Krahácsot, Brüsszel itt a magyar nép ellen, ellenetek fordítja az erejét, és így tovább én védelmezlek titeket, és ebben van igazság, de szerintem van abban valami ilyen öröklött, tanult, vagy otthonról hozott meggyőződés, hogy a nemzeti szuverenitást, függetlenséget védeni kell. Én önmagában ezt még csak nem is kifogásolom, mert miért ne lehetne sok ember, aki teljesen jogosan demokrataként úgy gondolja, hogy túl sok Európai Unió, túl sok közös döntés, az nem jó, mert jobb, hogyha ezek a döntések bizonyos kérdésekben, vagy még több kérdésben az egyes tagországoknál maradnak. Erről nyugodtan lehet demokratikus körülmények között vitázni. Ez az egyik. Tehát elhiszem neki, hogy van egy ilyen meggyőződése is, de a másik, és ez szerintem ma fontosabb, hogy azért járkál úgy, talán ezt a kifejezést használtam is a beszélgetésben, amit vele folytattam, mintha aknák között kellene lépkednie Strasbourgban, illetve Brüsszelben, mert érzi, és jól érzi megint politikailag, ha ő most bevallotta volna, és nem vallotta be, hogy von der Leyenre szavazott-e az bizottsági elnök választása. Nem mondta. Azt mondta, hogy rábízta a frakcióvezetőre, aki azt mondta, hogy mindenki saját belátása szerint szavaz. Hogy aztán hogy szavazott? Mint szavazott, ezt nem mondta meg, és igaza van, mert anélkül, hogy megmondta volna már előre, azt írta róla a fideszes sajtó, hogy Gyurcsány és Magyar Péter már ma összefeküdhetnek, vagyis, hogy Dobrev Klára meg a Magyar Péter is ugyanarra szavazna. Tehát a lényeg az, hogy tudja, még egy ilyen szavazás esetében, ha ő von der Leyen támogatja Orbán Viktorral szemben, aki ellenezte, akkor ő rögtön ugyanolyan baloldali lesz, mint a DK. Ha ő megszavazza azt az európai parlamenti állásfoglalást, hogy minden erővel támogatni Ukrajnát, és így tovább, akkor mi különböztette meg eddig a DK-tól, vagy az eddigi ellenzéktől? Alapvetően a háború megítélése és az Európai Unióval kapcsolatos politika. Hát ha ebben is ugyanazt fogja képviselni, mint az összes többi ügyben,
oktatás, egészségügy, mint a Fidesz,
hogy milyen oldalra állunk.
Más, mondjuk belpolitikai kérdésekben, hogy ezek szétrabolták az országot, hogy megszerezték a felét, hogy lenyúlták a médiát, hogy állami propagandára használják föl, hogy tönkretették az egészségügyet, hogy az oktatást központból irányítják, tönkreteszik a tanulási lehetőségeket, hogy a szociális kérdéseket hogy hanyagolják el, hogy például kétszeresére kéne emelni a családi pótlékot. Ezekben ugyanazokat mondja, mint az ellenzék. Többé-kevésbé, de alapvetően igen. Amit megkülönböztette őt eddig tőlük, az ez a két külpolitikai témakör volt. Ha itt látványosan egy határozat megszavazásával például az ellenzék mellé áll, akkor a Orbán széttárhatja a kaját. Ugye megmondtam, baloldali politikus, hát tessék, itt van az új Gyurcsány, úgy hívják, hogy Magyar Péter, ő ezt el akarja kerülni. Nyilván arra játszik, hogy hát előbb-utóbb ez a háborús helyzet valahogy megszűnik, vagy csillapodik, és akkor már nem lesz kénytelen ezt a játékot játszani, meglátjuk, hogy a saját meggyőződése mindig diktál, ugyanis ma ez a magyar társadalomat alapvetően megosztó kérdés. Orbánnak a háborús fenyegetéssel, ijesztgetéssel sikerült még sok, nem csak Fidesz szavazót, hanem ellenzéki szavazót is elbizonyítani.
Igen, de Orbán nagy pofára fog esni, hogyha netán Ursula von der Leyen tényleg az ő meghívását elfogadva, Magyar Péter meghívását elfogadva
eljön, hogy már bocsánat, pedig el fog jönni. Már ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy a szavazásban vagy így szavazott, vagy úgy, de hogy eltitkolja, vagy nem is tudom, mi a jó szó, hogy utána együtt fényképezkednek, és azt mondja, hogy meghívtuk, és találkozott.
Ezek árulkodó jelek.
Azért
mindezek előtt fog egy csomó segélyt, beül a kocsiba, és elmegy Kijevbe ajándékot vinni, miután lebombázál a gyerekkórházat. Úgyhogy ilyen apró dolgok,
amiket össze kell rakni. És hogyha eléri azt, amit az elején ígért, hogy ő vissza fogja szerezni az uniós pénzeket, ugye ez a nagy kérdőjel, hogy...
Mindig erre hivatkozik, hogy olyat nem akar megszavazni, ami oda vezet, hogy nem jön a pénz Magyarország.
Igen.
Hát ha legalább azt tudja érzékeltetni, hogy én ezért mindent megteszek, míg a baloldalra már rásütötték azt, meg a Momentumos képviselőkre, hogy ők meg akarták akadályozni, hogy ez a pénz idejöjjön. Nem azt akarták meg akadályozni, hanem ezzel akarták megpróbálni rávenni, vagy rávetetni az Orbán kormányt, hogy térjen vissza a demokratikus alapelvekhez, jogállami feltételekhez, teljesítse azt, amit az Unió kér tőle, de mindegy, Magyar Péter tudja, jól érzi, lehet, hogy ez a meggyőződése is, ezt nem tudom, de azt jól érzi, hogy a magyar társadalom jelentős része és az ő általa megszólítani kívánt Fidesz támogatók egy része mindenképpen azt gondolja, hogy hát itt az uniónak nincs igaza, Orbán védi a mi érdekeinket. Lehet, hogy sok mindenben nem értünk egyet Orbánnal, lehet, hogy hát ez tényleg csúnya, hogy minden Tiborcé, meg Mészárosé, meg a többieké, meg hogy az apuka is földet vett. Jó, hát igen, nem csukjuk be a szemünket, nem szeretjük, de azért minket megvéd. Ha Magyar Péter arra tudja ezeket a bizonyos értelemben ingadozókat, de ebben az uniós kérdésben mégis Orbán mellett elkötelezett szavazókat bírni, hogy figyeljetek, én jobban fogom csinálni, én haza fogom tudni a pénzt hozni, és úgy, hogy az unióval is tudok korrekt kapcsolatokat fenntartani, akkor megtalálhatja azt a bizonyos arany középutat. Nem lesz könnyű, csak azt mondom, hogy ez az ő útja, amit magának kitalált, és egyelőre ehhez ragaszkodnia kell.
László Mártával, Csernyász Judittal és Bolgár Györggyel beszéljük meg a hét eseményeit. Dési János vagyok. Karácsony Gergely, aki most már háromszorosan is Budapest főpolgármestere, már háromszor megnyerte tulajdonképpen a választást, igen, valaki igen. Mondta, idén eddig háromszor volt Karácsony Magyarországon, vagy Budapesten, és még egy tutira lesz, de mindegy, szóval ő azt mondta, nagy optimistán, hogy szeptember végéig meg lehet találni az együttműködés módját a közgyűlésben, ugye ahol hát egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, meg lehet találni az együttműködés módját a közgyűlésben, a nem fideszesekkel a többséget lehet alkotni, ami minden esetre egy érdekes kísérlet lesz, ő arra hivatkozott, hogy tulajdonképpen szerinte senki nem fogja vállalni azt a felelősséget, hogy miatta nem működik a főváros.
Hát igen, nekem egy kicsit ellentmondásos, mert ugye azt mondja, hogy ez nem lehet, valahogy így fogalmazott a politika terepasztala.
Pedig ez a politika, és nem is terepasztala, hanem ez
igen,
politika.
Ez abszolút politika, tehát illúziókat még kerget, de hogyha ugye ő erre törekszik, és így tud érvelni, ez az érv, hogy Budapest érdekében mindenkinek jót kell cselekednie, akkor az mégis valami nagy dolog lesz, mert akkor ő fogja megteremteni hosszú távon szerintem a 26-hoz vezető utat, amikor ebben a nagyon sokszínű kavalkádban egységet tudna, és eredményeket elérni.
És tegyük hozzá, hogy azért neki kiváló érzéke van ahhoz, hogy összehozzon frakciókat is. És tényleg Budapest érdekében másik párt, másik embere úgy dönt, hogy Budapest érdekében igenis össze kell fogni.
Igen, a retorikán így. Sok fog múlni.
És ebben igen. Nagyon ügyes. Ez igen. Már eddig is kiderült.
De azért szerintem ebben nem neki lesz a döntő szerepe, hanem Magyar Péternek. Ugyanis Magyar Péter, illetve az ő 10 fős frakciója nélkül nem lehet többséget szerezni.
Hát ezt mondta Karácsony is.
Igen, nem lehet több, akár csatlakozik a Fideszhez, és akkor 20 képviselőjük lesz, akár csatlakozik a Karácsony kutyapárti LMP-s, mindenkit összeveszünk, de összerakunk, akkor is kell az a 10-10 a párti képviselő. Az a kérdés, és ezt nem tudom, hogy végig gondolta-e már, pláne, hogy eldöntötte már, valószínűleg ezt még nem, Magyar Péter és az ő 10 képviselője, hogy na, akkor mit csinálunk Budapesten, mert elvileg kitalálhatják azt is, hogy hát nem fogunk megállapodni, ez a valószínű, de megegyezünk különböző kérdésekben, és akkor eldöcög a város. Lesznek feltételeink, el fogjuk mondani, hogy ez csak azért lehet megcsinálni, mert a Tisza hozzájárult, azt a disznóságot meg csak azért nem lehet megcsinálni, mert mi nem voltunk hajlandók, tehát lehet így is. A másik pedig az, hogy hát viszont nem tudtunk megegyezni, és akkor adott esetben beavatkozhat a kormány, hát nincs új költségvetés, fel kell oszlatom ezt a közgyűlést, új választásokat, és az egy ritka alkalmat adhat arra, hogy egy újabb, 26-ig terjedő időszakban egy újabb, fontos választáson a Tisza megméresse magát. Ha pedig egy ilyen választáson
a Tisza... Bocsánat, ahhoz, hogy új fővárosi választás legyen, azt nem is tudom, hogy lehet-e.
Lehet. Karácsony azt mondta, hogy úgy lehet, hogy a kormány mindenhez csinál magának jogot. László Róbert azt mondta.
Úgy lehet, igen.
László Róbert azt mondta, hogy nem, a mostani lehet, mostani körülmények között is lehet. Szóval, ha a kormány ezt akarja, akkor lehet, és ehhez az esetleges megfelelő alapot vagy helyzetet akár a Tisza párt is megteremtheti, mert ők itt a mérleg nyelve. Az a kérdés, hogy nyilván mérlegelni fogják, hogy
de bocsánat,
mivel használnak maguknak a legtöbbet.
Ugye mindent lehet valóban, mert ez a közgyűlés úgy jött most össze, hogy az utolsó pillanatban a Fidesz megváltoztatta a választási szabályokat. Korábban a kerületi polgármesterek alkották a közgyűlés zömét, és mindegy, egy kompenzációs listáról a kerületi polgármesterekre leadott, de polgármesteri tisztséget nem eredményező töredékszavazatokból egy listáról még be lehetett jutni. Majd miután ez a ellenzéknek kedvezett volna, az utolsó pillanatban megváltoztatták ezt a szabályt, volt egyébként ilyen variáció korábban is, tehát az, hogy 2 perc múlva egy másik szabály lesz, az bármikor előállhat, ugyanakkor az azért látszik, hogy az élet sokkal bonyolultabb, mint a nagyon okos Fidesz tervezői gondolják, hiszen a Tisza pártot nem kombinálták bele ebbe a forgatókönyvbe, ami teljesen fölborította ezt az egész rendszert, amit ők olyan nagy okosan kitaláltak, hogy akkor nekik Vitézi Dávidnak valószínűleg rá volt építve ez a rendszer, jobb lesz.
Hát azért mondom, hogy valószínűleg Magyar Péter sem tudja még, hogy mit csináljanak Budapesten, de azért ez egy fontos terület, fontos hely, fontos politikai döntéseket kell és lehet hozni. Adott esetben ez hozzájárulhat a Tisza iránti bizalom növekedéséhez. Például úgy lehet ellenzéki párt, hogy azért az ő szava lesz a meghatározó, vagy nagyon sok szempontból a döntő, és a legfontosabb, és hozzá kell igazodni elsősorban Karácsonynak, de adott esetben lehet úgy is, hogy hát ha már itt tartunk, akkor legyen nekünk többségünk a fővárosi közgyűlésben, az is egy egész új helyzet lesz, és plusz erőt adna a Tiszának. Nem tudom, hogy hova jutna.
Igen, ugye a karácsonyi gondolatmenetben azon, hogyha szétrobbantja a közgyűlést, ez egy olyan kínos dolog, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy a következőben a népek ezt honorálják neki.
Nem, de gondolhatják az emberek, hogy
bármit gondolhatnak.
Hát végre akkor tiszta helyzet van, nézzük meg, hogy most hogy állnak a frontok Budapesten. Pont elmegyek, szavazok.
Jó, de erre is ki fognak találni valamit, hogy nehogy a Magyar Péterék kerüljenek ott túl gyomó többségbe. Mindig az Orbán markában vagyunk, ide lyukadunk ki.
Hát minden esetre a Magyar Péternek most el kell kezdenie pártot építeni. Mert az egy dolog, hogy sokan elmennek az ő nagygyűléseire, meg hasonlók, de ehhez kell egy szervezet, aki a vidéken is, nem csak Budapesten. Ez pedig nagyon-nagyon komoly munka. És hát 2 évük van rá, tehát azért az nem egy olyan sok idő.
Nem, persze, hát ez nehéz dolog lesz, nem is tudom, hogy hogy fogja csinálni, valószínűleg még ő se tudja, hogy pontosan hogy fogja csinálni.
De nem is neked kell tudni.
Így van, nem
de
is neked kell tudni.
Tehát a platóra kiáll már rendben van szerintem, tehát hogyha ezt folytatja,
még
így
még lesznek egy pár ilyen platós kis teheratot, már megvan a fele.
Abszolút, hát ugye arra döbentem rá a Magyar Péternek köszönhetően, hogy 14 éven át nem hallottuk az ellenzéket ilyen intenzitással vidéken kampányolni, mint amit ő 2-3 hónap alatt összehozott. 14 évük volt rá.
Hát próbálkoztak.
De miért nem jutott el ez hozzánk? Jó média, én is hibás vagyok, lehet, nem tudom.
Nem, ez nem így van, ez nem akarat és szándék hiánya volt. Mentek ők. Csak mondjuk a média nem volt rá kíváncsi, azért nem volt rá kíváncsi, mert helyben nem voltak rá
pontosan,
kíváncsi.
Pontosan, nincs
mert
hívó
tudta,
szó.
Mert tudták, hogy mit képviselnek, mit akarnak, jó, rátok is szavazok, de most menjek el meghallgatni 15-ször. Láttam, hallottam, ezt mondtátok tévében, rádióban, ezt nyilatkoztátok, jó napot, hát jó, most megnézem közelről Dobrev Klárát, nagyon helyes, szimpatikus, de nem fogok tűzbe jönni.
Igen.
De egy olyan hirtelen és váratlan és forrongó politikai helyzet alakult ki a kegyelmi botrány nyomán Magyarországon, hogy a felbukkanó új szereplőre mindenki kíváncsi volt. Ősztől kezdve már nem lesznek.
Előny volt,
már
igen.
Nem lesznek rá igen. Sem annyira. Hiába fog elmenni az ország minden tájára, nem fog tudni minden héten vagy minden második héten újat mondani. Lehet, hogy még vannak olyan helyek, ahol azt mondják, hogy na most, mint mondasz Péter, kíváncsi vagyok rá, de ezt másfél éven keresztül nem lehet ezt az érdeklődést ébren tartani. Úgyhogy nem az volt a baj, hogy az ellenzéki pártok nem mentek, mentek, csak nem tudták lázba hozni a közönséget.
Igen, pianóban, lassúban, igen, tehát nem volt hírverésük.
Nincs szervezetük. Tehát a tagok, a pártagok, az ellenzéki pártagok, azt kell mondanom, hogy majdnem, hogy 70 fölött vannak. És ők grundolták össze az ellenzéknek a különböző megnyilvánulásait, nagy gyűléseit, már amennyire nagy tudott lenni. De ez helyben, ott vidéken kell szervezni, megállás nélkül. És az nagyon nehéz lesz. Győr Péternek is, meg az ellenzéknek is.
Judittal már beszéltünk erről, Vitézi Dávid meglehetősen élesen kritizálta Lázár Jánost a vonat közlekedés hibái miatt. Magyarul, hogy a vonatok egy része nyáron azért késik, és nem indul el, mert meleg van, télen ugye azért, mert hó és hideg. Én szerintem ez részben Vitézi Dávid politikusi újrapozícionálásáról szól, mert azért a fővárosi választások során csak ráégett, hogy ő Fidesz embere lenne, akárhogy is próbálták ezt tagadni, és most szerintem úgy tesz, mint malacka, amikor megfürdette Kanga, hogy utána hazafelé egy pocsolyába megpörgött, hogy azt a jó régi szürkés színét visszaszerezze, tehát, hogy visszaszerezze azt a hátő szakember, független szakember, jó, hát volt fideszes államtitkár, de hát, hogy ő szakkérdésekben még a fideszesekkel is szembe megy pozícióját, azzal együtt mondom azt, hogy tényleg a vonatok késnek, és ez nem helyes.
Igen. Jó, én erre mondtam azt, igen,
mert... késnek, el se indul, vagy ha elindul, közlik velük, hogy egy óra múlva, hogy sajnos a WC-k nem működnek, úgyhogy most itt megállunk.
Mert tessék pisilni.
Fél óra...
Úgy se akarsz pisilni, mert olyan meleg van, mert nincs légkondicionál, hogy mindent kiizzadsz. Tehát nincs szükség.
Fanta meg, nincs.
Van, csak nincs benne narancs.
Nincs benne narancs, igen. Szóval Vitézi Dávid a szakértelmével nyugodtan segítse a mi közlekedésünket, de nyugodtan mondja el Lázárnak, hogy mi a probléma. Tehát
és
csak
akkor
mert utaltál arról, hogy beszélgetünk erről. Igen.
Mindenki mondja el. Péntek délután veszük fel ezt a beszélgetést, szombaton és vasárnap délelőtt hallható a Klubrádióban, meg aztán a YouTube-on folyamatosan és örökkön-örökké. Mit gondoltuk, hogy még a vasárnap, amikor hallgatják hallgatók, Biden még elnök jelölt lesz, vagy visszalép?
Igen, vannak ilyen hírek, hogy 72...
Szerintem
ugye?
Nem.
Hogy 72 órán belül vissza fog lépni, igen, mert azért most tényleg nagy ösztűz zúdult rá, mert most nincs olyan demokrata vezető, aki ne kereste volna meg, és finoman nem próbálná rávenni, hogy mi a teendő.
Hát amennyiben mondjuk Nancy Pelosi azon megjegyzése, hogy 3 nap múlva nem ő lesz az elnök jelölt, finomnak nevezhető, akkor, okay. Akkor valóban finoman mondják neki.
Nehéz döntés, nehéz, mert szerintem az is egy jó érvelés volt, és ráadásul ezt az Alexandria Ocasio-Cortez mondta, a progresszív demokraták, hogy ha mi ezt kérnénk a Bidentől, hogy mondja le, akkor a republikánus párt miért nem kéri ugyanúgy a Trumptól azt, hogy egy bűnüldöző ne kerüljön már be a Fehérházba, teljesen jogos. Tehát például a fiatal progresszívek határozottan arra kérik, hogy maradjon, tartson ki.
Meg a legidősebb progresszív is, a Bernie Sanders.
A Bernie Sanders is, igen, így van.
De hát látszott a tévévita után, hogy ez
nem az ő
tarthatatlan.
Igen.
Nem. Az a baj, hogy ugye baj. Szóval akkor keresni kell helyette egy másikat, ez az egyik.
Vannak jelöltek.
Föl kell építeni, tehát az még egy nagy program lesz, és hát hogyha a Biden bukik, elveszti a választásokat, akkor a demokraták is buknak, és nagyon súlyos.
Erről beszélünk.
Hosszú távra.
Én egy nagyon érdekes mondatra figyeltem föl az egyik elemzőnél, most a konvenció kapcsán, ugye 4 nap után túl vagyunk, és tulajdonképpen azt mondták, hogy ez a Grand Old Party, a nagy republikánus párt már korántsem az, ami volt. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy Orbánnak sikerült az egész országot a maga arcára, meg a többséget maga arcára formálnia, ugyanúgy Trumpnak is sikerült megvalósítani azt, hogy már nem a Wall Street Journalben jegyzetet vagy véleménycikket író republikánusok véleménye a mérvadó, nem az a republikánus elit mondja meg, hogy mi történik, amit megszoktunk évtizedeken át. Ez egy más párt lett, mondhatom azt is, hogy elindult egy olyan irányba a munkásosztálya, és sokszínű, ez is nagyon érdekes, hogy a Bidentől elpártolnak most a kisebbségek, szinte minden kisebbség. Úgyhogy most, jó, hogy most friss volt ez a konvenció, de teljesen úgy néz ki, hogy megállíthatatlan a Biden, a Trump győzelme.
De hát elsősorban a merénylet kísérlet miatt, mert ez egy olyan szimbolikus erőt kölcsönzött neki, hogy ezt nehéz elfelejteni. Sokan mondják azt, hogy ó, hát ettől még nem fog eldőlni az elnökválasztás, addig annyi minden történik, hiszen eddig is annyi minden történt, de nem, vannak dolgok, amik beégnek az emberek tudatába. Ez a pillanat, ahogy rálőnek, és ő fölemelkedik a pulpitusra, vagy pulpitus fölé, amikor ugye lebukott a lövés után, majd fölemelik a titkos szolgák, és az ő gyűrűjükben kiemelkedik vérző arccal, és összeszorítja az öklét. Ez ott marad, és még milliószor fogják látni, hiszen minden médium közölni fogja. Milliószor. Igen, ő a mártír, ő a hős, akit az isteni gondviselés mentett meg. Hát akkor kire szavazzunk, ha nem az isteni gondviselés eme kiválasztottjára. Úgyhogy ezt ő jól ki is használja, úgyhogy lehet, hogy Biden már nem lesz a jövő héten elnök jelölt, de a demokrata pártnak ma sokkal nehezebb helyzete van, akárki lesz a következő, mint 2 héttel ezelőtt lett volna.
Szétesőben.
Hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok László Mártának, Csernyánszky Juditnak és Bolgár Györgynek, a hét eseményeit beszéltük meg. Műsorunk elkészítésében részt vettek Lantos Dániel, Gárdai László, Horváth Ádám és Túri Lui. Műsorunk második óráját megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján is. Elköszönök a szerkesztő Csernyánszky Judit nevében is. Dési Jánost hallották, a viszont hallásra.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.